Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Szegeden jártam, a Fáraók Birodalma kiállítást bontottuk, és megragadtam az alkalmat, hogy riportot készítsek Szatmári Csillával, a kiállítás főkoordinátorával, valamint Kerekes Ágnes és Rostás Mónikával, a közművelődési munkatársakkal, és Hamar Edinával, a Móra Ferenc Múzeum főrestaurátorával. Hallgassák meg a riportokat, először a közművelődési munkáról lesz szó. Az első kérdésem az lenne, itt Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban, az egyiptomi kiállításnak a zárásakor, hogy hogyan jött létre ez a kiállítás? Honnan származik az ötlet?
Múzeumunk régi dédelgetett álma már egy egyiptomi kiállítás. Már 5-6-8 évvel ezelőtt is szerettünk volna egy egyiptomi kiállítást, de akkor még kevesek voltunk hozzá, nem jött létre. Aztán most újra nekifutottunk, fölvettük a kapcsolatot a Népművészeti Múzeummal, Bécsi Múzeummal, és a pozitív válaszok után örömmel látunk hozzá a kiállítás szervezéséhez.
Mennyi munkával járt? Hogyan lehet egy ilyen nagy mértékű kiállítást itt Szegeden megszervezni?
Hát az első, hogy nekünk egy darab egyiptomi tárgyunk sincs. Tehát a legfontosabb az volt, hogy fölmérjük azt, hogy kik azok a partnerek, akikkel együttműködve egyiptomi tárgyakat tudunk ide Szegedre hozni, és ebben nagyon-nagyon köszönjük a Szépművészeti Múzeum munkatársainak a segítségét, hiszen ő hozzájuk fordultunk először, nem csak műtárgyak, de szakmai irányítás tekintetében is ők voltak azok, akik segítettek nekünk a kiállítás anyagát összeállítani. Az ő törzsanyagukra támaszkodva kerestük meg a Bécsi Múzeumot, ahonnan szintén 10 darab műtárgyat tudtunk kölcsönözni, és ez erősítette a kiállításunkat, valamint a Heidelbergi Egyetem gyűjteményét is, ahonnan szintén kölcsönöztünk műtárgyakat. Nagyon örültünk, hogy még a Magyarországon Debreceni Múzeum, a Természettudományi Múzeum, az Orvostörténeti Múzeum is a műtárgyai közül az egyiptomi jellegűeket kölcsönadta nekünk, és tulajdonképpen így tudtuk a kiállítás törzsanyagát, a műtárgyanyagát kölcsönkéréssel biztosítani. Hát utána még rengeteg munka fekszik abban, hogy ezeket a tárgyakat mi olyan installációba helyezzük, ami a hangulatot is megteremti, és műtárgyvédelmi követelményeknek is tökéletesen megfelel. Aztán nagy hangsúlyt helyeztünk még a külső reklámozásra is, hogy az emberek ne csak bejövelássák, hogy ez egy szép dolog, de tudjanak is róla, és akarjanak is bejönni.
Kik dolgoztak ezen a reklám részén? Akkor most ezt nézzük meg egy kicsit.
Igazából itt a szervezési munkák kapcsán szerintem így a dolog felépítését lenne érdemes elmondani, hogy ugye a nagyobb döntéseket a múzeum vezetősége hozta meg. Aztán utána következett a múzeum koordinátora, Szatmári Csilla kolléganőnk, aki összefogta az összes munkatársat, aki ebbe a kiállításba dolgozik. És akkor ez alatt azután már mindenki ugye a saját dolgát végezte, majd hogy nem egymástól függetlenül, annyira együtt, amennyire muszáj egy ilyen projekt esetén, és akkor így természetesen így jönnek aztán a grafikusok, a kiállítást építő kollégák, a bolttal kapcsolatos szervezések, a reklámmal és a sajtóval kapcsolatos szervezések, tehát ez föntről lefelé így épül föl ez a szervezési feladat.
És kiemelném itt azoknak a külső munkatársaknak a segítségét is olyan szakemberekkel, amiket mi nem tudtunk volna magunk erejéből elkészíteni, azt megfelelő külsősökkel végeztettük és dolgoztunk együtt, de már a kitalálás fázisától kezdve. Itt gondolok például a homlokzati két nagy szoborra, amiket képtelenség lett volna saját erőből fölépíteni, de nagyon nagy szerencse, hogy itt Szegeden működik pont egy olyan cég, aki pont alkalmas volt erre. Közösen találtuk ki, hogy mi legyen, és ők készítették el végül. De kiemelném azt a sok önkéntest és Szegeden dolgozó pedagógusokat, diákokat és egyéb embereket, akik a tudásukkal, az ügyességükkel segítették a kiállítást. Gondolok itt például a tömörkény kerámikusaira, akik műtárgymásolatokkal segítettek nekünk, vagy az önkénteseink, akik ha szükség volt egy papírussásra, akkor azt másnap hozták nekünk. Sok olyan dolog, ami úgy gondolom, hogy közösen vitte sikerre ezt a kiállítást.
Még egy kicsit a kiállításnak a létrehozásával kapcsolatban, maguknak az installációknak az elkészítése. Hogyan történt? Volt-e esetleg valami olyan esemény közben, ami emlékezetes?
Nagyon sok olyan esemény volt közben. A kiállítás installációjának a tervezése szintén egy nagyon sok gondolkodású közös munka. A kiállítás kurátoréval, de mondhatom azt, hogy szinte a múzeum összes munkatársának az ötletét felhasználtuk. Eleve azt kikísérletezni, hogy ezt a színes világot mi hogy jelenítsük itt meg. Nagyon sok munkatárs bekapcsolódott abba a kézi festésbe, ami tulajdonképpen a falak díszítését jelenti. Hiszen a legtöbb motívumot kézzel festették föl a munkatársak, itt a régész technikus munkatársaktól kezdve a grafikuson át a kiállítás építők, a teremőrök munkája fekszik ebben, és bizony egy csomó kísérletezés is, tehát hogy például azt a homokkő felületet mi hogyan tudjuk megjeleníteni a falon, az egy pár kísérlet volt, míg végül rájöttünk, hogy hát ha homokozzuk a festéket, milyen arányban és hogyan, akkor az hogy tapad meg, és végül is ennek a sok kísérletezésnek az eredményét látják a látogatók. De például, amikor azon gondolkodtunk, hogy a kiállítás szentély részében a műtárgyak mellett a monumentalitást óriási oszlopokkal jelezzük, akkor maguk az oszlopoknak a kitalálása, a fölállítása, a megvilágítása is sok fejtörést okozott, de aztán végül sikerült.
Hát vagy elmondhatjuk még itt a kültéri installáció felállítását, ami azért itt igen látványos volt a városlakók számára, amikor hatalmas darukkal állították föl a 13 méter magas, hatalmas szobrokat. Tehát ez is egy olyan élmény volt itt mindenki számára, ami hát még így a múzeummal kapcsolatban nem érte a szegedieket, de hát bennünket, a múzeumban dolgozókat sem.
A szegediek hogyan reagáltak a kiállításra? Hogyan fogadták, és milyen visszhangja van?
Tapasztalataink alapján, tehát ugye egyrészt sokat elmond a látogatószám. Tehát az, hogy a kiállításnak 114.073 látogatója volt. Azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat elmond arról, hogy szeretik-e a szegediek, hiszen híre ment az első látogatók által is, nem csak nyilván, hát a sajtó nyilvánosság által is, de ajánlották egymásnak az emberek a kiállítást, és én azt gondolom, hogy nagy részben elégedetten és nagyon jó visszajelzésekkel mentek el a kiállításról.
Igen, én azt gondolom, hogy olyan szerencsés munkát végzünk, hogy a munkánk eredményéről mindjárt visszajelzést is kapunk a kiállítás megnyitása után, és én azt gondolom, hogy igyekeztünk a megnyitó ünnepségeket is magukat olyan látványosra szervezni, ami már sok embert érdekelt, tehát maga a megnyitókon is már sokan voltak, azok el tudták mondani másoknak is, hogy milyen jó volt és gyertek, és azt gondolom, hogy ez is hatott. Ezen kívül nagyon nagy öröm volt mindannyiunknak a múzeumok éjszakája például, ahol szintén az egyiptomi kiállítás volt a főszereplő, és nagyon nagy öröm volt látni több órán keresztül a múzeum kapujától a híd lábáig tartó sort, és jó érzés volt látni az embereket, akik türelmesen megvárták a belépést, és utána is élvezettel vettek részt a programokon és a kiállításon. De ugyancsak nagyon nagy öröm volt és pozitív visszajelzés az, amikor két busznyi ember kiszáll itt a ház előtt a buszból, és kiderült, hogy ők Szerbiából csak azért jöttek el, hogy megnézzék ezt a kiállítást. Ez is egy nagyon jó dolog, de az is nagyon jó dolog, amikor szintén egy busznyi gyerek érkezik mondjuk Bajáról, akik szintén azért jöttek, hogy itt a kiállításon részt vegyenek, és délelőtt 10-től délután 3-ig a kiállítást nézik, tárlatvezetést tartanak, múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt, utána még egy diaporámát is megnéznek, mert azt gondolom, hogy tartalmasan el tudták tölteni az időt, az szinte az egész napot itt a múzeumban. Ezek mind-mind olyan visszajelzések, aminek nagyon örülünk, és arra törekszünk, hogy ez így legyen máskor is.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokon mi történt? Tehát mit kaptak a gyerekek a kiállítás mellé?
A kiállítás mellé az elméleti tudáson túl gyakorlati kézművességet és a saját maguk által kipróbált élményt kapták mellé. Igyekeztünk többfajta foglalkozást is ajánlani a gyerekeknek, És én azt gondolom, hogy nagyon sikeresek voltak azok a foglalkozások, ahol például egyiptomi kis szobrot készítettek a gyerekek szappanfaragással, ami egy egyszerű technika, de mégis látványos, és el tudja a gyerek készíteni, és mellette pontosan át tudták beszélni azt, hogy hogyan készítették a szobrokat az ókori Egyiptomban. De készítettek például edényeket is készítettek a gyerekek, amuletteket készítettek.
Nagyon nagy sikere volt a beöltözési lehetőségnek, tehát múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, amikor az egyiptomi öltözeteket felpróbálhatták a gyerekek, arról bővebb információkat kaphattak, tehát azon túl, amit a kiállításban elolvashattak, ezt borzasztóan szerették a gyerekek, tehát ez egy nagyon-nagyon élménydús program volt számukra. Azoknak a gyerekeknek pedig, akik nem kértek külön foglalkozást, végülis számukra is élménydús volt a kiállítás, hiszen játékokat helyeztünk el a kiállításban, sőt, egy külön térben 3-4 féle játékkal játszhattak gyerekek, családok együtt, ami azért volt nagyon fontos, hogy tényleg azok is, akik külön foglalkozásra nem fizettek be, vagy nem kértek, vagy akár családosan jöttek el a múzeumba, azok is még azon kívül, hogy megtekintették a kiállítást, különböző információhoz, tudáshoz jutottak, azon kívül még jól is érezhették magukat egy egyiptomi játék rekonstrukció kipróbálása kapcsán, vagy éppen a picik színezőt kaptak, színezőt tettünk ki számukra, és egyszerűen egyiptomi motívummal ismerkedhettek meg, vagy egyiptomi istenekkel ismerkedhettek meg a színezők által.
És a kiállítási térben vannak ruhák, amiket szintén fölpróbálhattak a látogatók is, tehát nem csak a csoporttal, osztállyal érkezők. Mennyire volt népszerű ez a ruha?
Nagyon. Nem csak a csoportok, hanem akik családdal érkeztek, de sőt, nagyon sok egyéni, minden korosztályból származó egyéni látogató is fölpróbálta a ruhákat, úgyhogy többször javítani is kellett őket, mert a használat során elnyűlték. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit maga is egyiptominak érezhesse magát az, aki a kiállításba jött. Vagy nagyon nagy sikere volt például az őszi éjszakán, amikor smink és frizura készítésével kiegészítve tudták a ruhákat fölvenni, úgyhogy komplett egyiptomi hölgyek sétáltak itt a múzeumban.
A Móra Ferenc Múzeumban egy önálló kiállítási tér is van egyiptomi játékokkal. Ez hogy jött létre?
Igen, ezek a játékok, amiről az előbb a kolléganő mesélt, nagyon örülünk annak, hogy a múzeumban olyan kreatív munkatársaink vannak, akik az ötlettől a megvalósításig végig tudják vinni egy ilyen, például egy egyiptomi játék sarok elkészítését. Utána olvasva múzeumi kollégák, egyiptológusok tanácsait kikérve készültek ezek a játékok, és egy nagyon ügyes rajzoló kollégánk volt az, aki ezt irányította, megálmodta, és végül el is készítette.
A vendégkönyvet olvasva találtam több érdekes bejegyzést, csak egy aranyköpést, hogy úgy mondjam. Az egyik látogató azt írta, hogy legjobban a bagoly tetszett, amiről kiderült, hogy sólyom. De másfajta bejegyzések is voltak, sőt, görög, meg angol nyelvű bejegyzést is találtam a szerben, és természetesen a magyaron kívül. A Fekete Házban mi volt, ami a legjobban tetszett a látogatóknak? Mi a tapasztalat?
Hát én úgy gondolom, hogy az egyik a múmia. A múmia mindig nagy sikert arat. A Fekete Házat most már tényleg ilyen múmia laknak is kinevezhetjük, mert a Váci múmiák után most ugye egyiptomi múmia lakta be. Mindig izgatja az embereket, és azt látom, hogy most is különös érdeklődéssel fordultak a múmia és a mumifikálás, a balzamozás felé. De fönt az emeleten, ameddig az interaktív rész volt az, amit a legtöbben kipróbáltak, ahol egy orvosi vizsgálót rendeztünk be, és ott a vizsgálóban elhelyezkedve meg is szólalt egy ókori egyiptomi orvos, és ő el is mondta azt a betegséget, amit esetleg a látogató nem is tudott, hogy neki olyanja van, és végig is elemezte, és az ókori hieroglif írások alapján el is mondta, hogy hogyan lehet ezt meggyógyítani. Én azt gondolom, hogy ez volt a fönt a legsikeresebb, ezt próbálták ki a legtöbben, jól gondolom?
Igen. Én ott is megnéztem a vendégkönyvet, nagyon sokan erre reagáltak, hogy ez nagyon izgalmas és érdekes volt. Ezzel kapcsolatban volt egy olyan bejegyzés, aki csak annyit írt, hogy nagyon örülök, hogy láttam a kiállítást, tetszett, és boldog vagyok, hogy gyógyultan távozhatom.
Bárcsak akkor... ilyen egyszerű lenne, de sok embert meggyógyíthattunk volna kiállítás folyamán.
De volt olyan is, aki beírta, hogy hát elég kényelmetlen az az egyiptomi ár.
Hát még jó, hogy nem aludt el.
Ugyanakkor azt kell mondani, hogy jó, hogy nem aludt el, de elhelyeztünk néhány fejtámaszt, és gyékényszőnyeget pont azért, hogy lepihenjenek a látogatók, és a végére eléggé elkopott a gyékényszőnyeg, sokan feküdtek rajta.
Nem beszéltünk még a Kasgalériáról. Ott milyen tapasztalatok vannak?
A Kasgaléria ugye egy ókori sírkamla berendezett mása volt most, és én azt látom, hogy a kis alapterület ellenére nagyon tartalmas látogatást lehetett tenni a kasba, mert a visszajelzések alapján azt mondtuk, hogy nagyon sokan megfordultak ott, és sokáig is ott maradtak. Nagyon nagy sikere volt a szombati tárlatvezetéseknek. Minden szombaton önkéntesek és múzeumi munkatársak ajándéktárlatvezetéseket tartottak, és a Kasgalériában nagyon sokan jöttek ezekre a vezetésekre is. Örültek az emberek, hogy hallanak szakszerű vezetést a kiállítási tárgyak mellé. Örültek annak főleg a gyerekek, hogy zseblámpával tudnak nézelődni, ez egy újdonság volt, hogy a múzeumban zseblámpás felfedező túrát tudnak tenni a kiállításban. Sokan kihasználták a lehetőséget, és jó visszhangja volt.
Most, hogy bezár az egyiptomi kiállítás, mi lesz a Mórában? Milyen újabb kiállítások jönnek, vagy milyen tervek vannak az egyiptomi kiállítással kapcsolatban?
Az egyiptomi kiállítással kapcsolatban most ami biztos, hogy a műtárgyak mindegyik visszakerül az eredeti helyére, az eredeti múzeumába. Nagyon sok más múzeum érdeklődött és kapott kedvet egyiptomi kiállítás rendezéséhez, határon belül és kívül is. Gondolkodnak a kollégák, majd meglátjuk, hogy hol látjuk legközelebb megvalósulva az egyiptomi kiállítást. Mi örömmel az installációs eszközeinkkel segítjük, amiket mi itt elkészítettünk. A mi tárgyanyagot pedig majd kölcsön kérik ők. A mi terveinkről annyit, hogy most visszaállítjuk a múzeum eredeti állapotát, és új kiállításokkal készülünk. Az első, ami nyílni fog a Fekete Házban, a Széchenyi tér, a Szegedi Széchenyi tér történetét és a további terveit bemutató fotókiállítás. Itt a Móra Ferenc Múzeumban pedig egy első világháború bemutató kiállítással készülünk, amely nem csak az első világháború történetét és egy kicsit imitált helyszínekkel a lövészárkokat, kavernákat, a doberdói hadszínteret idézi meg, de külön figyelmet kapnak természetesen a szegedi 46-osok is az ő első világháborúban betöltött szereplésük. Aztán a későbbi terveinkről.
Fekete Ház az év második felében teljes egészében irodalmi kiállítóhelyé alakul át, hiszen Vörös Sándor kiállításunk lesz, illetve Karinti kiállítás lesz a Fekete Ház emeleti szintjén, de ott például további tervek és bővítések vannak folyamatban. Az enteriőr kiállításunkat egy teremmel fogjuk folytatni, ahol egy polgári étkezőt fogunk berendezni, illetve még egy bővítésre kerül sor, a főépületből egy patika kiállítás fog átkerülni.
Amely egy állandó kiállításunk, és megújításra kerül a Fekete Házban, új helyszínen, kicsit interaktívabbá, fogyaszthatóbbá, a modernkor kihívásainak egy kicsit felújítva szeretnénk új köntösben tartalmilag azért ugyanazt átadni tulajdonképpen.
Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you. kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. A múzeum programjai között volt olyan, amikor a restaurátor nem is akár milyen formában volt jelen. Hogy is volt ez?
Üdvözlök minden kedves hallgatót, Hamar Edina vagyok, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum főrestaurátor és műtárgyvédelmi felelőse. A kérdésre a válaszom az, hogy ez egy fantasztikus lehetőség volt, hogy a múzeumok nyári és az őszi éjszakáján mind vezetést, mind pedig egy előadást tarthattam az egyiptomi szépségápolásról. Tulajdonképpen az volt a restaurátor számára a kuriózum, hogy beöltözött egyiptomi uralkodónőnek, tulajdonképpen a Kleopátrát személyisítettem meg. Na most ehhez nekem saját magamnak kellett megcsinálni a parókát, azt fel kellett díszíteni olyan ékszerekkel, olyan koronával, ami arra a korszakra volt a jellemző, tehát tulajdonképpen kutatómunkát, könyvtározást kellett végeznem, illetve hát ki kellett festeni az embernek az arcát, hogy tényleg élethű legyen. Ebben segítségre volt a különböző falfestményeken szereplő ábrázolások, illetve meg kellett varni tulajdonképpen a fellépő ruhát, és azt is úgy kellett úgymond felaranyozni, tehát olyan ékszereket kellett készíteni, ami arra a korszakra jellemző volt. Én nagyon élveztem ezt a feladatot, de az volt a cél egyrészről, hogy az, amikor az egyiptomi szépségápolásról beszél az illető, akkor az őket hallgató közönség teljesen átérezze az akkori kort, és tulajdonképpen, mintha egy időgépbe beültünk volna, akkor ne csak a projektoros előadás keretében bemutatott fényképeket tudja élvezni, hanem egy ehhez kapcsolódó plusz látvány elemet is lásson. Továbbá az előadás után mind a nyári, mind pedig a őszi múzeumok éjszakáján utána lehetett velem fotózkodni, ez ingyen és bérmentve történt, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az a jelenlévő látogatók, a kicsi gyerektől kezdve, a felnőttig, házaspárokig, családokig, mindenkinek nagy élmény volt, hogy tulajdonképpen Kleopátrával találkozhattak ezen az éjszakán, és hát mindenki arról nyilatkozott, hogy hát jó volt személyesen is látni, több ezer évvel ezelőtt egy meghalt uralkodó nővel fotózkodtak, úgyhogy itt volt videófelvétel, volt itt selfie, rendes fotót készítettek, kisgyerekek is nagyon szeretik, tulajdonképpen mindenki kuriózum volt ebben a rendezvény sorozatban.
Egy következő kérdés az lenne, hogy a restaurátornak mi a feladata egy kiállítás megrendezésekor, illetőleg a kiállítás fennállása során akad-e tennivalója?
Hát nagyon sok feladatba vesz részt, és nagyon fontos szerepe van, ugyanis már a kiállítás rendezésekor, amikor tervezünk, már akkor a restaurátornak az a feladata, hogy a kölcsönzési szerződések során ugye a kölcsönadó fél leírja, hogy a műtárgyakat milyen kiállítási körülmények között lehet kiállítani. Ide a klimatikus paraméterek tartoznak, tehát hogy a teremben milyen állandó hőmérsékletet, páratartalmat kell folyamatosan biztosítani. Továbbá, hogy milyen fényviszonyok mellett lehet a tárgyakat kiállítani. Ez azért fontos, mert így tudjuk megakadályozni, hogy bármilyen sérülés keletkezzen a tárgyon, és ugyanolyan, tehát ez egyfajta állagmegőrzés is, illetve még olyan feladata van a restaurátoroknak, hogy nem csak ezt kell kialakítani, és ezt kell a kiállítás egész tartalma alatt biztosítani, hanem össze kell dolgozni a különböző múzeumi kollégákkal. Ez azt jelenti, hogy ő határozza meg, hogy egy teremben mennyi látogatót lehet egyszerre beengedni, hány főt, azokat is milyen turnusokban. Ezt nyilván neki kell kikalkulálnia, hogy ez az adott légtérhez is kapcsolódik. Ez mind azért fontos, hogy a teremnek a klimatikus paramétere ne változzon, és a műtárgyban ne legyen sérülés. Nyilván a restaurátor ott van a műtárgyak átadásakor és átvételekor, itt végig dokumentálja az egész folyamatot, tehát jön az őt kísérő kurátor, illetve restaurátor, aki egy nagyon alapos írott és fotodokumentáció során átadja a tárgyat, és ő az, aki a kölcsönző múzeum féről átveszi. Most számomra ez azért fantasztikus élmény, nem csak nagyon felelősségteljes munka, mert hogy aprólékosan kell mindent ledokumentálni, hanem olyan tárgyakat láthat az ember közelről, és foghatja meg természetesen nem csupasz kézzel, hanem cérnökesztyűn keresztül, amit lehet, hogy rajta kívül csak a tárgyat előásó, tehát a régészeti ásatás során került elő, akkor a maga a régész foghatta meg, vagy az a gyűjtemény kezelője, vagy pedig maga a múzeológus kutató. És itt szó szerint azt lehet mondani, hogy ilyenkor az ember időutazást végez. Tehát én reggel fölkelek a 21. században, és bejövök a múzeumba, és amikor itt a tárgyakat átveszem, vagy a tárgyak közelébe vagyok, akkor tulajdonképpen beülök egy időgépbe, és akár több száz vagy több ezer évet utazok. Tehát ez számomra is fantasztikus. Illetve még annyi, hogy csodálni, hogy az akkori ősök milyen fantasztikus tudással rendelkeztek, milyen minőségi munkát tudtak a kezük közül kiadni, hogy bennük volt a szívük, lelkük. Ezt én nagyon élvezem ebbe a munkába, ez még egy plusz.
Van valami, amit el akarsz mondani, ami közben eszedbe jutott?
Hát tulajdonképpen ezt el lehet mondani, hogy fűben, fában, növényben és állatokban az orvosság, tehát ők is mind azt az alapanyagokat fölhasználták, amit a mai ember is alkalmazhat. Továbbá még az nagyon érdekes, hogy az akkori ember is ugyanúgy adott magára, mint a mai. Amikor kutattam ebbe a témába után, és készültem az előadásra, akkor hihetetlen megdöbbentő volt, hogy nem csak egyszerű arckrémeket használtak, hanem ránctalanító krémeket csináltak, tehát ilyen anti-aging, amire azt hinné a mai ember, hogy ez csak a mai ember találmánya. Aztán, hogy teljes minkes ládával vagy doboz voltam be, különböző illóolajok, balzsamok, testápolók, szemfestékek voltak. Nagyon érdekes volt, hogy milyen alapanyagokat használtak föl, tehát ugye felhasználták a ólomtartalmú galenitet, ami ugye egyrészről mérgező volt, de ugyanakkor bizonyos szempontból azért védte őket a szembetegségekkel szemben, és ez ugye a fekete, nagyon egyiptomira jellemző szemfestékes tusos kihúzásra jellemző. És az volt még nagyon az érdekes, hogy ha jól emlékszem, az 1990-es évek közepén a párizsi L'Oréal cég, illetve a franciák nagy restaurátor és kutatóközpontja végzett egy olyan kutatást, hogy arra volt kíváncsi, hogy milyen alapanyagokból készültek a szemfestékek, és a Louvre adta hozzá ez az anyagmintát. Itt ugye három mintát vizsgáltak, a fehér porállagú anyagot, egy zöldet és egy feketét, és arra megállapításra jutottak, hogy mesterségesen előállított anyagokat használtak, amit ugye el sem képzeltünk, hogy már az ókorban használtak mesterségesen előállított anyagokat, aztán pontosan rájötték az összetételre, tehát hogy van benne ólom, illetve az volt még nagyon érdekes, hogy megvizsgáltak különböző parókákat, és abban kiderítették, hogy a parókákat is ugye színezték feketére, vagy festették, tehát készítettek hajfestékeket, és ott derült ki, hogy a nanotechnológiát alkalmazták. Tehát olyan pici méretű festékeket állítottak elő hajfestéként, ami a nanoméret, ha jól emlékszem, akkor 5 nanométeresek voltak a molekuláknak a mérete, és tulajdonképpen erre is azt hittük, hogy ez egy nagy 21. századi, vagy 20. század végi nagy találmány, és hát így szembesülni kellett, hogy bizony ezt már több ezer évvel is kitalálták, legfőjebb nem tudták, hogy ez a nanotechnológia. Úgyhogy ilyen nagyon érdekes dolgokat tudott meg az ember.
Két olyan anyagot is találtak, amiről kimutatták, hogy még egy másodpercig sem stabil.
Igen.
Tehát az alatt az idő alatt kell stabilizálni,
töredéke.
És megtették az egyiptomiak.
Még talán annyit, hogy még az volt nagyon érdekes, hogy ezeket a recepteket ugye leírták, és papíruszon megmaradtak, és tulajdonképpen ilyenkor betekintettünk, hogy akkor milyen kenceficéket, milyen szépségtermékeket használtak, és hogy ezt a papság milyen titokként kezelte, és ezt a tudást ők őrizték, meg az orvosok, és az volt érdekes, hogy ugye mindenki mondta, hogy a Kleopátra szamáltejes fürdőben fürdött, és hogy megmaradt az ő receptje, amiben, ha jól emlékszem, azt repelt, hogy nyilván a víz és a szamártáj mellett mézet rakott még bele, még ha jól emlékszem, ezzel szemben Nefertitinek pedig egy olyan fürdőreceptje van, ahol a víz és a szamártáj mellett ő az illóolajokat részesítette, a rózsi és egyéb illóolajokat.
Hát igen, a középkorban nagyon sok mindent tudtak az ókorról, ami ugye egy kicsit változott a hagyomány, a rózsát nem ismerték az ókori egyiptomiak, tehát ez egyértelműen a görög-római időszakban jött hozzá, igen. És latin meg görög nyelvű iratok voltak azok, amiket a középkorban másoltak, és aztán ezt értelmezték, tehát itt volt az, amikor kialakult egy újfajta ókori egyiptom kép, ami egyébként nagyon izgalmas. Ha az egész időszakot áttekinted, mi az, ami a legmaradandóbb, legizgalmasabb, vagy legérdekesebb volt? Tehát most nem feltétlenül szakmai, hanem bármilyen szempontból.
Itt több mindent lehet megemlíteni. Egyik ez, hogy ugye itt be lehetett öltözni egy jelmezbe, és egy szemét meg lehetett jeleníteni. Ez volt az egyik, mert ilyen még nem történt így a múzeumnak a történetében is. És tényleg látni az embereknek az örömteli arcát is, és a csillogó szemüket, mikor odaállhattunk menni. És annyira jó volt, hogy azzal, hogy az emberrel le tudtak fényképezkedni, ezzel a teljesen egyszerű lehetőséggel és gesztussal milyen örömet tudtunk a mai világba adni, és tulajdonképpen pénzbe úgymond nem került az illetőnek, ez az egyik. A másik pedig, hogy olyan tárgyat is foghattam a kezem közé, egy gyönyörű festett kő töredéket tulajdonképpen, hogy olyan ragyogó színek voltak, hogy nekem talán ez, mert én nagyon imádom a festett színes tárgyakat, illetve miután én még szilikát restaurátor vagyok, ami azt jelenti, hogy kerámia porcelán üveggel foglalkozom, hogy olyan csempe töredék alapján, egy fénykép alapján tudtam egy műtárgy másolatot készíteni. Ez is azért ritka dolog, vagy nem mindennapos feladat. Természetesen itt is a múzeum, itt is a kurátorral meg volt beszélve. Ez is nagy élmény volt, illetve hát a Tutankhamon gyűrűje. Tehát megfoghattam, ami a közönség számára is egy olyan név, amit úgy ismer. Talán ezeket tudom összefoglalni, de igazából maga az egész.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. Következik a kaleidoszkóp. Az ókori Egyiptom után most a mai világ felé közelítünk. Miskolcon a Színész Múzeumban, ugyanis a reformkorról van szó, Kelemen László és kora. Ez a kiállításnak a címe. Ez a kiállítás a Bajor-Gizi Színész Múzeumból érkezett, ott hallhattak már róla, de oda is vándorkiállítás formájában Kassáról jött a Divadló Tália Színházzal közös kiállítás ugyanis. Kelemen László a magyar nyelvű színjátszásnak a hivatalossá tételében játszott kulcsszerepet, és Kassán a magyar színjátszás létrehozásában. Az irodalomhoz kapcsolódik a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a Móra Mesebirodalma című kiállítása, amely már lassan 2 éve áll, és éppen ezért február végével bezárul. Aki szeretné Móra Ferenc személyiségét, kiemelkedő műveit interaktív módon megismerni, akár gyerekként, akár felnőttként, annak tudom ajánlani. Számos társasjáték, olvasósarok, betűtészta, paradicsom található a kiállításban, amelyben idézetek is vannak, a falakon pedig Móra Ferencnek a lánya, Panka, és unokája, a vadember, bukkan fel, és vezeti, mutatja az utat a kiállítás látogatójának. Keszthelyen a hagyományokhoz kapcsolódtak Szép jelen, szép csillag címmel, még adventkor karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén alcímmel kiállítást nyitottak, a néprajzi raktárnak a rejtett kincseiből több mint 100 éves kutatómunka eredményeit tárják a látogatók elé. A régmúlt idők karácsonyi hangulatát idézik meg, és olyan hagyományokat, népszokásokat, melyek kifejezetten a Balaton vidékére voltak jellemzők. Gazdag tárgyanyagot vonultatnak ehhez fel, bemutatják például a bábtáncoltató betlehemeket, a 3 királyjárás csillagát, az apró szentek korbácsolási eszközeit, és további eredeti darabokat. A hagyományok háza Budapesten fonás, kötés, sodrás, pödrés. A 15 éves csuhész, szalma és gyékényfonó tanfolyamnak a kiállítását rendezték meg, már januárban nyílt ez a kiállítás, és egy sorozatnak a része a kiállítási sorozatban ugyanis az eddigi Hagyományok Háza tanfolyamain végzett hallgatók és tanároknak a munkáit állítják ki. Most ez a második kiállítás Bárány Mara és tanítványai munkásságát mutatja be. A Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben szintén mesterek és tanítványok mutatkoznak meg, tehát mesterek és tanítványok, ez a kiállítás főcíme is, alcíme pedig az alkotó népművészet múltja, jelene és jövője a Duna-Tisza közén. Ugyanis a Duna-Tisza közi népművészeti egyesületnek a kiállítása ez, akik a hagyomány őrzését és átadását tekintik legfőbb feladatuknak. Tehát alkotók és tanítványaik együtt mutatkoznak be, mutatják meg a múlt rögös útjait, a jelent, és a jövőbe is előre mutatnak. Ha már itt jár valaki, akkor Polyák Ferenc fafaragó kiállítását sem szabad kihagyni, aki 2013-ban halt meg, és egyébként földműves családból származott, de már gyermekkora óta faragott. Először természetszerűleg olyan tárgyakat faragott meg, ami a mindennapi élethez szükséges volt, később azonban szobrokat és domborműveket is. Szerszáma pedig a balta és a véső volt. Témáját a népi életből merítette, és hogyha válogathatott, akkor kemény fán dolgozott. Szintén a népművészet felé mutat a Tímárház Debrecenben Asztalos Ferenc hangszerkészítő kiállításával, mint a címből is kiderül, különböző hangszerekről van itt szó, népi hangszerekről, mint például a furuja, vagy a lant, a citera, csörgők, csattogtatók, tehát olyan hangszerek, amik néha nagyon bonyolultak, néha nagyon egyszerűek, de mindenképpen a magyar paraszti életnek részét alkották. Teljesen más jellegű a Budapesti Katasztrófavédelem Központi Múzeumának a kiállítása, régi idők tűzoltó készülékei. A Nemzeti Tűzoltó Készülékgyártás története a kezdetektől 1948-ig. A kiállításnak a címe, amelyik még január végéig látható, az intézmény eredetileg tűzoltó múzeum volt, de ennek a hagyományait követve a katasztrófák között gyakran szerepelnek a tűzesetek, ezúttal is erről van szó, illetőleg meg lehet ismerni azt, hogy hogyan fejlődött, változott a tűzoltás technikája, és természetszerűleg az eszköztára. Szintén Budapesten a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban 20 éves a Mini Club Hungary címmel nyílt kiállítás, amelyik két szinten mutatja be a legendás brit autókat, de egyúttal azt az életérzést is, ami a velük való közlekedést, a velük való életet mutatta. Három autót lehet itt megtekinteni, egy ritka mini pickup kisáruszállítót, egy versenyautónak a replikáját, mégpedig azét, amely 1965-ben München Bét Budapest Rallyn győztes volt. Nem mindennapiak a szöges gumijai és a speciális lámpasora, ez egy úgynevezett Works Mini Cooper, valamint ennek a klubnak, a Mini Club Hungary-nak az elnökének a múzeális értékű autóját is meg lehet tekinteni. Kakukktojás itt a félbevágott mini, amit viszont azért helyeztek el, hogy interaktív legyen a kiállítás, a mini életérzést is át tudják adni, ugyanis működő mini motort és sebességváltót helyeztek itt el benne, úgyhogy a belső égésű motor lassított működését is meg lehet nézni, ki lehet próbálni. A sebességváltót, a differenciálmű fogaskerekeit, a gyújtás kiosztását, a himbák és a szelepek mozgását meg lehet figyelni, ha valaki megnyomja az indító gombot, ami ezúttal szabadon megtehető. Az emeleti részre a relikviákat helyezték el, amiket 20 év alatt gyűjtött a klub. Itt a találkozókon szervezett tájékozódási versenyek rali táblái lettek például kiállítva, illetőleg oldalüvegekre ragasztott matricadíjak, de kis autók és emléktárgyak is bőségesen láthatók. A motor kipróbálásával a sebességváltó, a differenciálmű fogaskerekei, a gyújtás kiosztása, a himbák és a szelepek mozgása is lassítva jól megfigyelhetőek. Végül a Budapesti Ludwig Múzeumnak a művészeti kiállítására hívom fel a figyelmet, ahol Ciprián Muresan Egzisztenciátokat szerződés szavatolja című kiállítása tekinthető meg egészen március 22-ig. Ő a rendszerváltás utáni művész generációhoz tartozik, tehát posztkonceptuális gondolkodású művész, aki a történelmi, társadalmi és a kulturális referenciákat kisajátítja, és új összefüggésbe helyezi. Egyszerű gesztusokkal és módszerekkel dolgozik, a személyes tapasztalat és kifejezés fontosságát hangsúlyozza. Olyan módon is például, hogy az emlékek és a valóságos tapasztalatoknak az ambivalens vagy éppen ellentmondásos kapcsolatára hívja föl a figyelmet, a politikai, vallási hatalom és a civil társadalom viszonyára világít rá, bemutat utópia bukást, az új technológiák hatását a vizuális kultúrára, célja az elgondolkodtatás. Előzetesként a Makói József Attila Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol Mezei Gábor Trónszékek és kollásképek című kiállítása tekinthető meg február 5-éig. Ez a kiállítás a Győri Rómer Floris Művészeti és Történeti Múzeummal közösen került megrendezésre. Mezei Gábor belső építész volt, Munkácsi díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével is büszkélkedhetett, tevékenységére pedig a humor, a játék, a jellemző, ezért is van az, hogy különleges élőlényekkel népesíti be alakjait, különösen szereti a madarakat, és a törzsi művészet maszkjai is kedvencei közé tartozik, ezek is állatosítva gorilla vagy pávián vonásokkal. Csoportábrázolások szintén jellemzőek rá, ám ezeknél vízköpőszerű sárkányhüllőkkel egészíti ki a kompozíciót. És az emberi alakok is bizarrok, hibrid lények,
akikhez napkorong, életfa, angyal vagy szárny is kapcsolódik nagyon gyakran. És egész munkásságára rányomta hatását Makovec Imrével kötött barátsága. Ugyanis pontosan ezen keresztül lett a modernista, technicista irányzatoknak az ellenzője, az organikus építészetnek a híve. Társalkotóként számos teret rendezett be, így például Makóban a hagymaháznak a terveiben is, belső építészeti terveiben is fontos szerepet töltött be. Jellemző motivumai közé tartoznak egyébként az ősi körformák, az életfa és a szárny. Bútortervei is különlegesek, egyéni hangúak, mintha élő lények lennének, annyira szürreálisak, annyira meglepő a hatásuk. Egy kicsit a Tatabányai Múzeum különleges formavilágú bútorait tükrözik. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.